kérdés az, hogy ha ez lehetséges lenne, ki nem akarna beteg lenni a kellemes gyógyulás reményében? Hogyha az ember meggyógyulhatna szex által, ki ne akarna beteg lenni a kellemes gyógyulás reményében? Tudjuk jó, hogy vannak olyan tanok, amelyek ezt hirdetik, és nyilván, hogyha az ember gyorsan pénzt akar csinálni, könnyen, lehetőleg munkanélkül, akkor akár azt is ugye bevállalhatja, hogy ilyen tanokat hirdet, gyógyulás szex által. Mivel, hogy megmondta annak idején Isten gyermeke, hogy az utolsó időben az emberek elfordulnak a józanságtól, a józan tanítástól, és a mesékhez odafordulnak. Egyébként lehetséges a gyógyulás szex által, és el fogom mondani, hogy hogy lehetséges. Hogyha valakit érdekel, elmondom azt is, hogy hogy lehetséges, mert megláthattam. Először egy picit még játszadozzunk ebben a gondolattal, hogy ha az ember megbetegszik, akkor és hogyha van lehetősége választani, akkor melyik lehetőséget választaná? Egy orvosi beavatkozást, műtétet, fájdalommal járó műtétet választana például, ugye egy operációt, vagy pedig az, hogy hát ide figyelj, van lehetőség meggyógyulni szex által. Nyilván a legtöbb ember, aki elveszítette az ártatlanságát, azt választaná, hogy meggyógyulna inkább szex által. Tehát a gyógyulásnak a kellemesebb módját választaná. És az igazság az, hogy mikor jött ez a cím, hogy gyógyulás szex által, én már úgy gondolkodtam azon, hogy változtassam meg, ez nem jó cím. Nem akarok ilyen kemény címet adni ennek a felismerésnek. De úgy éreztem, hogy már az is paráznaság volna, hogyha megváltoztatnám azt, amit kaptam Isten lelke által. Néhány szóban elmondanám azt, hogy mi az, hogy szex, a szó jelentése, a román és a latin nyelvek a személyazonosság igazolványban úgy írják, hogy tehát a nemiséget úgy jelölik, hogy szex, nem azt írják, hogy az angol azt mondja, hogy gender, annak nem sok értelme van, legalábbis számunkra, talán számukra sincs túl sok értelme. De latinul meg az van írva, hogy szex, female, ugye, vagy pedig male, tehát hímnemű, vagy nőnemű. A magyarban meg hát úgy van írva, ugye, hogy nem, talán nemiség, nem tudom pontosan, nem tudom. Gondolom a magyarban is, ez egy általános dolog, hogy a személyazonosság igazolványban a nemiséget avval a szóval jelölik, hogy szex. Így van odaírva. Tehát azt jelenti, hogy amikor az ember úgymond szex által akar meggyógyulni, az tulajdonképpen az a nemiséget jelenti. Tehát a nem által akar meggyógyulni. A nem által, nem az igen által, hanem a nem által. Tudjuk azt is ugye, hogy az angolban érdekes módon a hatos számot jelölik így, hogy six. Tehát persze a magyar-angol az úgy hangzik, hogy six. A magyar így mondja a hatost. De az angol nem azt mondja, hogy six, nem i betűvel mondja. Erős i betűvel, hanem egy ilyen i és e közé eső hanggal. Szóval six. Tehát van, ahol azt mondják, hogy sex, szó szerint. Tehát a szex az nem csupán a testiséget jelenti, vagy a nemiséget jelenti, hanem ráadásul még a hatos számot is jelenti bizonyos nyelvekben. Én nem akartam utána nézni túlságosan az etimológiának, nem szeretnék ebben elveszni a szó elemzésben túlságosan. Egyszerűen csak rá szeretnék mutatni arra, hogy honnét származik a szex. Tehát a nemiségből, avagy a nemet mondásból, tehát minden összefügg. A személyazonosság igazolványban egyértelműen a nemet jelenti, ugye a nemiséget, hogy hímnemű, vagy pedig nőnemű, és az angolban ugye a hatos szám érdekes módon, az, hogy 666, ugye, azt jelenti, hogy 3x6, tehát a 6 megerősítve, mint ahogy mondja a próféta, által Isten lelke, hogy minden bizonság erősítessen meg 2-3 tanúval lomása által. És mit jelent a jelenések könyvében a 3x6, úgyhogy 666, 666? Hát azt jelenti, hogy az ember 3x-osan is kijelenti, hogy ő ragaszkodik a hatoshoz, az elbukott emberi mi voltához. És mi az, hogy elbukott emberi lét? Mit jelent az emberi és az elbukott emberi jellemvonás? Hát a nemiség. Mert korábban nem volt nemiség. Úgy voltak az emberek, mint mielőtt ugye ebbe a fizikai testbe belezuhantak volna, beleformálódtak volna, mint az angyalok. Ezt mondja Jézus, hogy a feltámadáskor, a feltámadás után nem házasodnak, sem férhez nem mennek, hanem úgy vannak, mint az angyalok. Tehát már nincsen nemiség. A nemiség miből jön? Hát a nemet mondásból. A férfi, férfi módon mond nemet Istennek. Erő, tehát hogy ő erős, én megoldom. Nem kell nekem Isten, én megoldom. Nekem van erőm, izmos vagyok. Ó, bírom a munkát. Ez a férfi nem, ugye? Amikor a férfi nemet mond Istenre. Hogyan mond nemet a nő Istenre? A travasság, hát én erős nem vagyok, de intelligensnek annál intelligensebb, ugye? Tehát a kígyó a női agyban. Persze, a kígyó ott van a férfi agyban is, és mint tudjuk, ugye a mai világban az erő ott van a női testben is. Tehát hogyan mond nemet az ember? Hogyan alakul ki a nemiség egyáltalán? Isten nem így tervezte, hogy mi ilyen nemiségünk legyen, mint ahogy nekünk az mostan van, hogy testiség által szaporodjunk. Isten ezt nem így gondolta egyáltalán. Na de erre ugye azt mondják, akik vallásos megközelítésből próbálják ezt magyarázni, tehát valamilyen gyülekezet vagy felekezeti megközelítésből, hogy hát de le van írva az Isten szavában, a Bibliában, hogy így fogalmazzák, hogy Isten és így teremtette, és úgy teremtette. Viszont mi többször elmondtuk azt, hogyha valaki vállalja azt, hogy őt Isten és csak Isten tanítja, ő fogja kapni a kijelentéseket, fogja kapni a magyarázatot. Mert igaz, hogy megtörtént a férfi és megtörtént a női nem, viszont kezdetben nem úgy volt, kezdetben ember volt, Ádám volt, aki együtt volt Istennel, ugye? És benne volt Éva, tehát igaz, hogy Isten teremtette az embert férfiúvá és nővé. Nem igaz az, hogy férfiúvá vagy nő asszonyá teremtette, hanem férfiúvá és nővé, mind a kettő egyben volt. Nem perverz módon, mint ahogy próbálja ezt csinálni a sátán, ugye? Az Antikrisztus a mai világban, az LMBTQ-val. Nem perverz módon, hanem isteni módon, ahogy ő elképzelte, mint ahogy az állatvilágban is némely, vagyis a, tehát a, maga a teremtészetben, ugye ez felelhető, hát úgy mondja, ugye a biológia, hogy több neműség, vagyis nem több nemű, hogy mondja? Nem jut eszembe most már a megfelelő szó erre, hogy mind a két nem benne van. Tehát benne van a hím nem is, és a nő nem is. Tehát képes megtermékenyíteni, mond saját magát is, ha úgy tetszik. Tehát benne van a férfi, és benne van a nő. Tehát valamelyest a természetben ez fellelhető. Vannak ilyen teremtmények, élőlények, amelyek, hát nem tudom, már nem emlékszem a helyes kifejezésre. Én most azt mondom, hogy több neműség, de náluk nincsen több neműség, mert ők nem mondanak nemet. Hát épp az a lényege, hogy bennük van mind a kettő, és ő nem kell nemet mondjon. Ő nem kell úgy döntsön, hogy én mostantól férfi leszek, és nem kell úgy döntsön, hogy mostantól nő leszek. Mind a kettő benne van és boldog. Tehát Isten teremtette az embert férfiúvá és nővé. Férfiúvá és nővé. Tehát benne van mind a kettő, mind egyben, egyben. Egy testé teremtette, egy testbe teremtette. És az elbukás, mert ugye a vallások úgy számítják az elbukást, hogy miután már Éva meg volt születve, és Éva ugye megkísérette Ádámot, viszont megkaptuk lélek által azt az kijelentést, hogy az elbukás az, amikor Ádámban megfogant az emberben, akiben benne volt az férfi és a nő, megfogant az a gondolat, hogy hát nem jó nekem egyedül, kéne nekem egy társ, kéne nekem egy pár. És persze, az meg is történt. Mert ugye Ádámnak megadatott, hogy minden kívánsága teljesüljön. Mint hogy nekünk is megadatik sokszor, hogy minden kívánságunk teljesüljön. Azt mondja Pál apostol, hogy nekünk minden szabad, csak nem minden hasznos. Ádámnak is szabad volt minden, csak nem minden hasznos. Mert Ádám halandóvá vált ezáltal, hogy megfogant benne ez a kívánság, az elgondolás, ki gondolta ő, hogy kéne nekem egy társ. Nem volt neki elég, mert ő egyedül tapasztalhatta a teremtés teljes dicsőségét, mindent, és gyönyörködhetett Istennek a dicsőségében, mindenben. De azt mondja, hogy hát kéne nekem egy társ, akkor azt mondja, hát látá Isten, hogy Ádámnak nem jó egyedül. De miért látá Isten? Azért, mert Ádám ezt kifejezte, ezt a kívánságát kifejezte, tehát az ember teremtette, úgymond, azt a plusz igényt. Tehát ő kezdett gondolkodni, úgymond a teremtés rendjén kívül. Isten megengedte, hogy megtapasztalja Ádám valamelyest, hogy mit jelent az ő tervén kívül gondolkodni, hogy aztán majd saját meggyőződésből, szabad akaratából térjen vissza hozzá. Aki vissza akar térni, ez sem kötelező. Tudjuk jól, a tékozló fiú története az nem mindenkire igaz, nem mindenki él a lehetőséggel. Tehát térjünk vissza a nemre, a nemiségre, ugye? Tehát férfi nem és női nem. Férfi szex és női szex, ugye? Szex, ugye, latinul. És érdekes módon a hatos szám, tehát az elbukott embernek a száma. Épp tegnap beszéltünk a számokról. Van egy olyan felvétel, hogy a számok jelentése röviden. Többször beszéltünk a számokról, de tegnap is beszéltünk Kingával a számokról, a számok jelentéséről. És mit jelent akkor, hogy az, hogy gyógyulás szex által? Hát gyógyulás, ugye, emberi módon, az emberi agy által, emberi módszerrel. Épp a hétvégén tapasztaltam azt, hogy amikor az embernek a fejébe bele van ivódva az, hogy már pedig Isten teremtett gyógynövényeket, nem emberek, ez bolondság, ez hazugság, ez Isten káromlás. Isten nem teremtett gyógynövényeket. Egyáltalán. Mert hogyha ő teremtett van a gyógynövényeket, akkor azt jelenti, hogy ő a teremtését elrontotta. Hogy tudta, hogy akkor, mivel a teremtés el van rontva, akkor kell gyógynövény, amivel aztán majd erre lehet hozni a problémákat. Ne. Isten gyógynövényeket nem teremtett, viszont megengedte azt, hogy mi kinevezzünk, némely növényeket kinevezzünk gyógynövénynek. És azt mondjuk, hogy jaj, hát én majd aztán a kankorin által, meg fogok kamillást, a barogatás által meg fogok gyógyulni. Isten nem ezt akarta, és most sem ezt akarja. Különben nem mondta volna azt, hogy Jézus által, hogy senkit ne nevezzetek ti doktornak, mert egy a ti doktoratok, a Krisztus. És bőségesen elég az ő tudománya, az ő jelenléte, az ő lelke meggyógyít, a halottat feltámasztja. Lázárt Jézus nem kente meg, nem tett rá kamillás borogatást, nem azt mondta, hogy Lázár, jöjj ki. Pont. Lázár feltámadt és kijött. Elég volt az élő Isten szava, az ő akarata. Nem kellett sem kamilla, sem aloe vera, semmi nem kellett Lázárnak. Ugye bomlásnak indult hullának semmi nem kellett. Csak a szó, az élet szava. Hát nem elég neked az élő Isten szava? Kell neked kamillás borogatás? Ember. Persze Isten megengedi, de most képzeld el, kitör egy háború, a nyomorúság lesz, szegénység lesz, és te megszoktad az, hogy a te egészséged a multivitamintól van, amit megvásárolsz Budapestről. És nem lesz multivitamin, hát abba fogsz belehalni, hogy nincsen multivitamin, mert te asszociáltad az egészségedet, az egészségedet, asszociáltad, társítottad egy emberi kéz csinálta készítménnyel, amit ráadásul jó pénzért, kemény pénzekért kell megvásárolni. Van egy olyan videó YouTube-on és a Facebookon is fel van téve, csodálatos, hallgasd meg, hogy lett valaki megmérgezve a vitaminok által, szó szerint. Hogyan gyengült meg. Ő azt hitte, hogy jaj, milyen egészséges, jaj, mekkora szüksége van neki a vitaminokra. Jó, hogy nem halt bele a vitamin zabálásba. Jó, hogy nem haltunk bele. Tehát Isten nem teremtett gyógynövény. Ez hazugság, emberi kitaláció. Ez már varázslás. Ezért is a héberek ezt tiltották. Kuruzslásnak mondták. Varázslásnak mondták. Miért? Mert ők tudták, nekik volt emlékezetük arról. Arra vonatkozóan, hogyha az ember egyenes az ő útja Isten előtt, és hogyha kéri Istentől, meglássa, hogy ő miért beteg, Isten megmutatja, és meg is gyógyítja, akkor persze varázslás, amikor a fenyőfát én kinevezem gyógynövénynek. De mi van, hogy összes fenyőfa elszárad? És erről beszélgettem, hogy miért kell meghagyni a természet korábban. Azért, mert az ember a teremtettől várja az egészséget, és a békességet. Mi tettük haldoklóvá, és mi tettük mulandóvá a természetet is, mert Istennek a tökéletessége sehol nem fedezhető fel ebben a világban. A természet ugyan közel van Istennek a tökéletes tervéhez, de az sem tökéletes, mert ott is van elmúlás, ott is van ősz, ott is van elhalálozás. Miért? Azért, mert az istentelen ember mit csinál? Jaj, én megyek a természetbe, mert olyan szép a természetben. Olyan megszerettem a túrázást. Isten bocsássa meg. Ilyen hitványok lettünk. És sértő, ugye? Hogyha az ember erősebben szól, kicsit gunnya, iróniával szól, akkor az sértő. De ezt tettük, emberek. Ja, menjünk a természetben, mert ott az olyan szép. A természetnek a gyógyító erre nem ember, az még mindig teremtett, és nem a teremtő. Mikor állsz a teremtőt elé? Egyenesen, egyenes háttal, egyenes gerinccel. És mikor mondod azt, hogy atyám, vizsgálj meg engemet. Hol van bennem a betegség oka az én szívemben? Mutasd meg, hogy mit követtem el. Ugye, hogy könnyebb kivágtatni a természetben, és gyönyörködni is, jaj, milyen jó, mert ez igaz is egyébként, mert valóságos, hogy a természetnek van gyógyhatása. Miért? Azért, mert közelebb van Istenhez, mint az ember, mint a hitvány, parázna, gazember, hazudozó, képmutató, pénzimádó ember. Közelebb van az élő Istenhez, noha el van bukva, mert mi öltük meg, én öltem meg a természetet is, emberek. Én voltam az, aki lemészároltam a te. Én voltam az, aki behoztam az elmúlást. Miért kell a kis kedvenc állat meghaljon? Miért kell, ugye, ahogy mondta egy kedves barátom, hogy a Facebookon írt a kommentbe, hogy hát akkor lehet, hogy a magnóliák miattam kellett lefagyjanak. Pontosan miattad. Mert gyönyörködtem bennük. Nincsen semmi gond. Gyönyörködünk mi a teremtészetben, hogy Istennek a teremtésében, ezzel nincsen semmi gond. Csak akkor, amikor én a békétlenségem elől a természetben menekülök, én ottan már gyilkolok. Hogyha én a békétlenségemmel elkezdek panaszkodni embereknek, én gyilkolok, a feleségemnek gyilkolok. Mert a feleségem ejteti, hogy nála van a megoldás, én meg vele hitetem el, hogy nála van a megoldás. És egymást gyilkoljuk azáltal, ezzel a hazugsággal, hogy jaj, engemet úgy megvigasztaltad, asszony, a tegnap este. Ugye? Édes. Ó, bocsássatok meg nekem, hogy ilyen, hogy így fogalmazok, így nem, egyszerűen fáj, és nem tudok másképp. Akkor látom, hogy átlátom azt, hogy milyen hitvány az ember, milyen gonosz. Azért kell megöregedjen, megráncosodjon az asszony, azért kell jól meghízzon, és te is azért kell eltorzuljál, mert elhitettétek egymással az asszony, hogy összeesküvés, esküvés történt. Egymással elhitettétek, hogy aztán majd ti egymás megvigasztal. Hát de miből? Hát ő is pont a nyomorult, mint te, hanem nyomorultabb, mint te. Miből vigasztaljon meg? Megvigasztal, de azt vissza is várja. Hát akkor te mit kaptál? Egy boxkesztyűt az orrod alá, az orrodra, ne? Nem tud, ember nem tud megvigasztalni, sem meggyógyítani. Az, hogy Isten használ bizonyos személyeket, és kiárasztja az ő kegyelmét bizonyos személyek által, az egy dolog, az valóságos. De amikor mi összeesküzök, én azt mondja, na, drágám, akkor mi mostantól, amíg a halál el ne választ, hát azt fog elválasztani, mert összeesküvés történt. Elhitettük egymással, hogy aztán majd mi egymást megvigasztaljuk. Minek Ádámnak Isten, amikor ott van Éva? Minek Évának Isten, amikor ott van neki Ádám? Egymást vigasztalgatják életük végéig, 40 éven keresztül, amíg leeszik a húst a csontról, lerágják a húst a csontról, addig vigasztalgatják egymást. Na ez a zseniális emberi ötlet. Ez a gyógyulás szex által. Szex, ugye? Az angol szó, szex által. A háromszoros szex által. Háromszor kimondom a nemet, háromszor hatos az elbukott ember. És akkor most nektek el fogok mondani egy történetet, egy újabb történetet, mert Isten itt tanít történetekben, történetek által. Reggel felkeltem, és nem értettem, hát az igazság, igen, tényleg elbuktam. Elbuktam a hétvégén, és tudtam, hogy most már ezt végig fogom csinálni, mely tisztességes. Megígértem, ott voltam minden. Isten is azt mondja, hogy csináld végig. Hogyha megígérti valamit, esküdtél, csináld végig. De, hogyha megszabadultál, akkor tehát ne ígérj semmit, és ne esküdőzzél senkire. Se Istenre, se embere, semmire. Legyél szabad, ne esküdj semmit, hogyha teheted valakinek segíteni, valahol segítetsz, menj tedd meg örömmel, Isten dicsőségére, de ne ígérj semmit, és ne esküdj. Ezt mondja az ég is a fölteremtője. Igen, végigcsináltam, elbuktam minden, de Isten kegyelmes volt. Bármelyik percen tényleg kipurcanhattam volna, mert láttam azt, hogy az ember mennyire sebezhető. Tehát most egy szakembernek is nagy esélye van, hogy baleset következtében, mit tudom én, elveszítse az életét. Nem, hogy egy amatőrnek, aki nincsen, nem jártas ebben a dologban, egyből a legkeményebb, a legveszélyesebb helyre megy és csinálja azt a saját balondfeje után. Tehát az, hogy élek, az nem annak köszönhető, hogy jaj, milyen ügyes voltam és erős, hanem annak köszönhető, hogy Isten azt mondja, még élj. Megbocsájtam ezt neked, de ne csinálj ebből sportot egyáltalán, mert ez nem lesz jó neked egyáltalán. Szóval, és tényleg megbántam, és el is mondtam nektek, hogy mi történt, és tudtam, hogy Isten megbocsájtott. És meg is vigasztalt, visszajött az öröm, visszajött a lelki békesség, jöttek a kijelentések, meg minden. De ma éjszaka megint jött egy parázna álom. Mondom, hát én ezt nem értem. És tényleg mit csináltam, hogy... Mert ugye a parázna álom azt mutatja számunkra, legalábbis számomra azt mutatja, hogy lelkileg paráználkodtam. Tehát lelkileg valahol le, és nem tudtam, hogy hol. És ugye ilyenkor már a test mit csinál, szinte vádolná Istent, hogyha mit képzelünk magáról, miért engedi meg, hogy én ilyen támadjak. Hát azok után, hogy ilyen ügyes voltam, ilyen szent kisfiúcska voltam, mindent jól csináltam, miért engedi meg, hogy én ilyen álmot kapjak? És jött egyből a válasz, és nem is gondoltam volna. Egyszerűen nem gondoltam volna, pedig én kaptam már a jelzést akkor. Amikor bementem a boltba, kaptam a jelzést, és tudom, hogy Isten ezt megengedte, és tényleg tudatlanságomban csináltam, és figyelmetlen voltam, tehát ennyire hitvány vagyok, és megengedte azért, hogy azáltal is megmutassa, hogy hol vagyunk mi, hogy milyen könnyen el tud bukni az ember. Bementem a boltba, és mondom, veszek valami kis rágnivalót, mit tudom én, valami, akármi kis valami hülyeséget. És tehát nem úgy mentem, hogy akkor én veszek magamnak szőlőcukrot, mert ugye az jó, figyelnek, most össze fog állni a kép, hogy mit beszéltem én a természetgyógyító erejéről és mindenről. Mit veszek én magamnak szőlőcukrot? De ugye bekerült az elmémbe annak idején, a gyermekkoromban, hogy hát ezt kapták anyámék is, ezt adták tovább, és ezt hittem én is, hogy izomlázra jó a szőlőcukor, vagy a cukor, vagy tudom én. És akkor azzal ugye lehet csillapítani az izomlázat. És csillapítjuk az izomlázat, aztán hónap megyünk vissza ugyanabba a hülyeségbe, abba a bolondságba, ami miatt izomlázunk van ma. Ilyen hitvány az ember, tehát ezzel, hogy ha valaki nem akar szembesülni, az reménytelen. A szembe köpi az életet, annak a teremtőjét. Tehát én nem úgy mentem be, most egy kicsit úgy mentegessem magamat, ugye, hogy azért ne legyek túlságosan hitvány. Mondom, hogy veszek valamit. És akkor megláttam a polcon, hogy van ilyen, hogy gyermekkoromban emlékszem, hogy vettünk ilyen szőlőcukrot, és jó volt, na, a gyermek szereti a cukrot, nincs az semmi probléma. De eszembe jutott, hogy ó, ez jó izomlázra. És hát akkor azt, hogyha megveszem, és akkor azt én szépen felfalom, akkor biztos csillapítani fogja az izomlázamat. Azt el kell mondjam, hogy én egyáltalán nem dolgoztam semmit fizikailag jó formán az elmúlt hosszú időben. Ezzel foglalkoztam, örömmel csináltam, volt békességem, és volt annak gyümölcse is, volt feltámadás, volt gyógyulás és minden. Tehát, na, megérte ezzel foglalkozni. Nem szenvedtem hiány semmiből. Fizikai munkát nem nagyon végeztem mostanában. És hirtelen ugye beugrottam a közepébe. És hát nyilván izomlázam lett, de nem olyan, amilyet érdemeltem volna, hanem enyhébb. Tehát, hogy igazából nem mondhatnám azt, hogy panaszkodom. Persze panaszkodhatnék, hogy jaj, mert izomlázom, jaj, de nincs értelme panaszkodni, mert ez nem olyan veszélyes, ebben még senki nem halt vele mostanig. És tényleg csodálkoztam is, hogy az ahhoz képest, hogy mit csináltam, mit műveltem, hogy szembe köptem az én megmentőmet, megváltómat, ugye, a mennyei atyát, ahhoz képest enyhe az izomláz. Akkor mégis ugye a test, a hitvány, azt mondja, hogy hát ő vesz szőlőcukrot, mert az segít az izomláznak az oldásában. Akkor megvettem, és ugye ettem is belőle, meg minden. És hát pedig én akkor éreztem, hogy mondom, hogy hát hogyha ez ilyen könnyen megy, mert az írja rajta, hát meg is kell néznem a dobozán, hogy de valami olyasmi, hogy energiabomba, ugye energiabomba. Elég érdekes, mert ugye éppen tennap beszéltem arról, hogy maga a sátáni rendszer az úgy van fenntartva, hogy az összes ember, mindenki, aki a rendszerben részt vesz, többet ad be, mint amit kap a rendszertől. Tehát több az input, ugye a befektetés nagyobb, a befektetés, ugye, az induló tőke, a befektetés nagyobb, mint ami kijön belőle. Tehát így maradhat fenn a Földön bármilyen vallási, politikai, akármilyen piramis formájú rendszer. Úgy, hogy az embereket kizsákmányolja, az a rendszer nem maradhat fenn, amelyik nem zsákmányolja ki a szolgáit, akik részt vesznek abban. Tehát szükséges, hogy az emberek, akik részt vesznek egy vallásban, egy politikai rendszerben, bármilyen földi szerveződésben, szükséges, hogy mindenki többet, és valójában ez is történik, többet adjon be, mint amit kap abból. Több az input, mint az output. Mint ahogy tegnap mondtam, beadok 100 egység életet, vagy 100 egység lelket, és én kiveszek abból egyve jó esetben 20-at. 80 bent maradt, na tőlem el fog fogyni. Így válik az ember halandóvá. Az emberi rendszerek által válik az ember halandóvá. Minél inkább részt vesz az ember egy rendszerben, és azt élteti, annál közelebb van a halálhoz. Hát a rendszer őt zabálja, fenevad őt, felfalja, az ő lelkéből él, az élet idejéből, élet erejéből. Hát akkor egyértelmű, hogy én abban a szőlőcukorban nem kapok én olyan energiabombát, ami nekem többet adna, mint amit fizettem érte. Tehát ez a törvény mindig fennáll. Ez úgymond a sátának a törvénye, hogy mindig többet veszel az emberektől, mint amit ad. Tehát kizár dolog, hogy a szőlőcukor nekem visszaállítsa az én erőnlétemet. Érthető? És mégis ugye az elbukott emberi agy, az a hitvány emberi, az én, az ego, az képes, hogy jaj, ez a szőlőcukor, ez jó, ez most akkor visszaállítja az izmaimat, és elveszi az izomfájdalmamat, ugye? Képes a hitvány ember ezt elhinni. Nem hiába mondja józan székelye, hogy hát pirulával a gyógyulás ugye 2 hét, és pirula nélkül meg 14 nap. Tehát a józan paraszt, ő tudta, hogy nem ér semmit. Nem ér semmit. Annyit ér, hogy a patikus is meg fog élni valamiből. Ő is kap egy kicsi suskát, hogy ne hajjon éhen, ugye, hogyha már elvégezte az egyetemet, és ottan dolgozik, ottan tátja a száját, akkor ne hajjon éhen. Tehát ugye a Székely bácsi elment a patikába, kivett a gyógyszert, mert a doktor bácsi felírta neki a gyógyszereket, ugye, és az orvosságot, az orvosság. Megy hazafelé, és kérdi a barátját, merre voltál a kolléga, a szomszéd, azt mondja, hát itt ne. Elmentem orvoshoz, mert fájt, nem tudom én, a karom, az akarom fájt. Elmentem az orvoshoz, megvizsgáltas, ott hagytam neki is valami pénzt, mert hát ő is meg kell éljen, ott hagytam neki. És akkor ő felírta a pirulákat nekem, az orvosságot, és elmentem a patikába, és kivettem a pirulát, ugye az orvosságot, és hát azért is fizettem, nem tudom én mennyit, na hát ő is meg kell éljen, maga az ilyen. Gyógyszerész is meg kell éljen valahogy. Most már egy gyógyszerész van, hogy régebben egy orvos volt az egész városban, és az is csak jó tanácsa segített jóformán. Beír Dávid, ugye, elolvastam a könyvet. Szóval fizettem az orvosnak is, nem, mert megvizsgált, és mondta, hogy fáj a karom. És én mondtam, hogy igen, valóban fáj a karom, mert én is tapasztaltam. Tehát érzem azt, hogy fáj a karom. Tehát az orvosnak igaza volt. Tehát nem hiába végezte az egyetemet, mert igaza volt, mert azt mondta, hogy fáj a karom, igen. Fáj az akarom. Adtam neki pénzt, és adtam a patikusnak is pénzt, és kivettem az orvosságot. Hát jó van, kolléga, jó van, szomszéd, de éppen most látom, hogy most hagyott el az orvosságot. Hát igen, igen, azt mondja, mert az orvosnak adtam pénzt, mert ő is meg kell éljen valahogy. Akkor adtam a patikusnak is pénzt, mert ő is meg kell éljen. És a pirulákat meg eldobtam, mert én is meg kell éljek. Ugye? Na, ez az orvoslás, a modern orvoslás. Ez egy ilyen humor, és vannak ilyen viccek, amikben benne van a valóság, a hitvány emberi valóság. Hogy igen, és ez történik is, hát az ismerős körömben is sokan mondják, hogy elmentem a orvoshoz, azért nem csináltam meg azt, amit ő mondott, annyira éppen nem bíztam benne, hogy belemenjek mindenbe, amit ő javasolt. De mivel, hogy Istentől elfordultam, muszáj, hogy orvoshoz menjek, ezt mondja a próféta, hogy azt kell orvoshoz menjen, aki Istentől elfordul. Persze mondjuk azt, hogy tegyük fel, Isten, van kiviteles dolog, amikor Isten ad békességet, hogy mennyi el. Lehet, hogy pont az orvosnak van szüksége bizonyságra. Nem fog történni semmilyen gyógyulás. A barátom ugye elment az orvoshoz, ugye, hogy a beteg nyugdíját, hogy meghosszabbítják-e, vagy nem. És ugye hát nincsen pénze, annélkül nincsen megélhetése, de őt nem érdekelt. Ez lesz, ahogy lesz. És látta, hogy mindenki sírva jön ki az orvostól. Néhány perc után is ugye elvágták ugye a beteg nyugdíjat, mert az ember inkább eltorzítja az arcát, inkább elvágja, felvágja az erejét, inkább eltöri a lábát, csak hogy ingyen élhessen, parazita módon ingyen élhessen, beteg nyugdíjan, ugye. És akkor jöttek ki az emberek, és mindenki sírva jött ki onnét. Azt gondolta, ugye Ibolya, hogy ez biztos valami nagyon közveszélyes őrült lehet az orvost, valami nagyon gonosz ember lehet, hogy mindenki sírva jön ki, ugye, mert elvágták a beteg nyugdíjat. És ő bemegy, és hát látja, egy kis aranyos fiatal hölgy van ottan, és hát kérdezi a fiatal orvosnő, hogy hát hogy van, hogy tetszik lenni, azt mondja, hát jól. Nem azt mondta Ibolya, hogy jaj, hát milyen rosszul van, hát mondjuk a fiatal orvos látta, hogy azért nem áll olyan túl stabilan lábán, és azért nem mozog éppen túl jól, nehezebb neki. De Ibolya nem panaszkodott, azt mondja, hogy én jól vagyok. Ezt adta neki a lélek, helyette bizonságot tett. Azt mondja, amióta a mindenható Isten, amióta a Jézus Krisztus az én doktorom, én jól vagyok. És bizonságot tett. És nem jött ki néhány perc után, hogy elvágták a betegnyugdíját, hanem a fiatal orvosnő fél órán keresztül hallgatta az ő bizonságait. És megtelt a lélekkel. És hallotta az élő Isten országáról, az ő jóságáról. És a betegnyugdíját sem vágta el. Ennyi emberek. Hát van ilyen is, hogy azért megy valaki az orvoshoz, mert Isten úgy rendelte, hogy menj el. Nem azért, mert én tényleg nem tudlak meggyógyítani, hanem azért, mert nekem ezzel tervem van. Amúgykor elvitték egy kedves utitársamat, ugye elvitte a mentő. Meggyengült csak ott, jöttek a nagy sok segítség, ugye szomszédbus, anyuka, apuka, meg komámasszony, meg a szomszédasszony, meg az amerikai nagybácsi, mindenki azt javasolta, hogy mentő. Na jó van, kihívták a mentőt. És a mentőben a mentősnek ő bizonságot tett. Ő beszélt Isten országáról, és közben teljesen meggyógyult. Hát akkor megérte, hogy mentőbe kerüljön? Persze, megérte. Elment a kórházig, jót beszélgetett a mentőssel, bizonságot tett az élő Isten jóságáról, az ő gondviseléséről, az ő szerelméről, a megváltásról, a mennyek országáról. Megérte. Azzal szépen visszahozták, hazahozták, minden oké volt, mert ő már a mentőben meggyógyult. Azáltal, hogy az élő vizek kezdtek átfolyni rajta, ő meggyógyult. Ez a mi gyógyszerünk, az élő víz, isszuk és adjuk át, engedjük magunkon az élő vizet. Jaj, de akkor ez így nem jó, hát akkor mi lesz az éve a kamillás borogatás, az aloe verával, meg a ganodermával, meg a nem tudom én, azok a sok finom és okos és nagyon multivitaminokkal, mi lesz? Hát semmi, emberek. Abba hagyjuk az önállítást, nem hazudozunk egymásnak, hanem Istenhez fordulunk gyógyulásért, és meg is gyógyít, mert hűséges. És akkor ugye, hogyan gyógyultam én szex által? Hát sehogy. Kaptam egy újabb szembesülést, hogy ilyen hitvány az, hogy bele sem merek gondolni még, mi lehet az én elmémbe, aminek semmi köze nincs Istenhez, az ő szavához. Nem tudom, hogy mennyire sikerült ezt átadnom, de mindjárt látni fogjátok még tisztábban a képet. Fel fogom olvasni azt, amit az este írtam, hogy lássátok, hogy milyen, hogy ez tulajdonképpen az összes orvoslás, orv, nem hiába mondja a magyar, hogy orvoslás. Persze mondjuk azt is, hogy doktor, de tényleg szomorú az, amikor valaki egy beteg és gyarló ember nevez doktornak, amikor ott van a doktor. Az élő Isten szava, Krisztus, és meggyógyít, tényleg meggyógyít. Olyan csodákról tettünk mi bizonságot ezen a csatornán, amelyek 2000 éve ezelőtt is történtek. Velünk is történt ilyen. Tehát Isten azt mondja, hogy semmi gond. Csak mondd ki az ajkaiddal, hogy hol hibáztál, mivel okoztál a betegséget. Én meggyógyítalak. Nekem bőségesen van. Nálam egészség is minden. De ne legyél képmutató, és ne hazudozz. Hagyd abba a hazudozást, a képmutatást, és meggyógyítalak ajándékba, ingyen. Ingyen ajándékba adom a gyógyulást. De hagyd abba a hazudozást és a képmutatást. Csak mondd ki, hogy igen, egy kockacukortól, nem tudom én mitől vártam a gyógyulást. Annyira hitvány voltam, hogy én, aki tényleg Isten, a Krisztus kezébe helyeztem az életemet, elmentem, hogy egy kockacukor hátha csillapítaná az izomlázamat. Hát, hihetetlen, drága emberek, hihetetlen, hogy mennyire hitvány az ember, az ego, az én. Az én gyógypatikám, ugye? Az én gyógypatikám, az én gyógyszereim, amiket én hozok létre, az én hoz létre. Kinevezem a kamillát, kinevezem a és hova jutott az ember a természetgyógyászat? Oda jutottunk. Szégyen kimondani is. Az ember a saját szarát megeszi most már lassan, a saját ürülékét megissza. Mert jó a pisi. Megittam tennap 2-3 sör, aztán hónap reggel újból megiszom. Kipisilem, sem megiszom, mert az nagyon egészséges. Mert a természetgyógyász ezt mondta. Így kigunyolta a sátán az embert. A saját szarát megeteti vele. Miért? Azért, mert nekünk nem kell az igazi gyógyító, az igazi doktor, hanem mi kerítünk gyógyszereket, és addig csűrjük, és addig csavarjuk, addig okoskodunk, hogy végül a saját szarunkat megesszük büszkén, tudományosan, mert ez tudományosan be van bizonyítva, hogyha megeszel minden reggel egy kanállal a saját szarodból, akkor meg fogsz gyógyulni. Ilyen hitvány az ember. Bizonságot teszek arról, hogy tényleg azok vagyunk. Tehát Isten könyörüljön rajtunk. És láthatjátok azt, hogy ha ilyen könnyű elbukni, tehát észre sem vettem, pedig a lélek jelzett, hogy ez valami nem kóser, valami nem stimmel, tehát nem hiszem, hogy úgy működne, hogy én odaadtam a lelkemből, az életemből, nem tudom én mennyi időt és mennyi erőt, akkor veszek, mit tudom én, 250 banért szőlőcukrot, attól meg fog gyógyulni. Hát a sátán jó hülye volna, hogyha többet adna nekem vissza, mint amit elvett. Ilyen nincs, emberek. Ez mese habból, ez hazugság. Az ördögnek a hazugsága. De és ugye ezt úgy hívjuk, hogy varázslás. Amikor ilyen közönséges, mit tudom én, két banis vagy két filéres szőlőcukrot én felavatok gyógyítóvá. És elkezdem ugye a biopatikába, megveszem két filérét az ében a Tesco-ban, és elviszem a biopatikába, te adom 2000 forintért. Ilyen, és így, egyszerűen ilyenkor már nem is találok szavakat, hogy valósággal fáj. Most már nem az izomlázom fáj, hanem a hitványságom fáj, emberek, a hitványságom fáj. Nem is azért az izmaim fájnak, hogy jaj, az izomlázom van nekem, mert dolgoztam én végre egyet, egy év után. És akkor felolvasom azt, amit tegnap írtam, hogy mi a legfájdalmasabb és a legkellemetlenebb az igazságban. És azt szerintem úgy befogja, és átfogja ezt az egész kijelentést. Amúgy fontos mindenkinek eldönteni, hogy hogy szeretne gyógyulni szex által, ugye paráznaság által, tehát a szex, a hatos által akar gyógyulni, mert ez halál. Mert azt is fontos megnézzük, hogyha ezek a dolgok, ezek jól működnének, akkor az egész miről szól? Ja, hát egy kicsi izomláz, akkor az cukorkával, mit tudom én, kamillás borogatással megoldjuk, aztán hónap, pedig az izomláz is arra van, hogy jelezzen, hogy te, Istenem, ezt tervezte neked, ilyen hülyeséget csinálj. Jaj, de nem baj, én csinálom tovább, majd a kamilla istennő és a kocka cukor isten majd megoldja a problémát. Ennyire hülye az ember. Nem tudok mást mondani. Isten könyörüljön rajtam, hogy ilyen kemény szavakat használok. És hiszem, hogy boldog az ember, aki ezekben a szavakban magára ismer, mert megmenekül, rájön arra, hogy ott van a mindenható Isten, de jó, nekünk nem kell. Mi azt megoldjuk? Mi megoldjuk Isten nélkül? Érdekes az, hogy érdemes azért, hogyha az ember találkozik több bibliafordítással is, ugye? Tehát ha tudsz más nyelven is, akkor, vagy akár magyarul is több bibliafordításba vele olvasol, vagy például, ha van lehetőség, akkor megnézed az eredeti vizsói bibliát, amit Károly Gáspár megírt, ugye? És kiadtak először 1590-ben talán, 1509-ben, valami ilyesmi, 1509-ben talán adták ki az első bibliát magyarul. És ott azért sok minden másképp van fogalmazva, és meg lehet érteni a lényeget. De azért érdemes beleolvasni egyes, de más fordításokban is, mert az ember megláthatja, hogy tehát az értelme nyilvánvalóvá válik, és Isten segít nekünk. Hát igen, vannak olyan fordítások, amelyek úgy vannak fordítva, hogy direkt lehessen jól félreértelmezni. Hogy Istennek az álma az volt, hogy mi itten szexeljünk. Ugyanazt azt a unalmas mozgatot, ugye mondott a mozgatot, hajtsuk végre, és azáltal legyünk nekünk örömünk. Pedig a magyar nyelvünk is lebuktatja, azt mondja, hogy elvetted az ártatlanságát, elvetted a szüzességét, magadévá tetted, birtoklod őt, hát akkor én már uralkodjál felette. És ő megcsalt téged, ravasz módon megcsalt téged, és kizsákmányolt téged, és egymásról a húst leeszitek. Tehát nem igaz az, hogy Isten az embert férfinak vagy nőnek teremtette. Az, hogy ez így alakult, mert ugye most nem akarok túlságosan vulgáris, vagy hogy mondják ezt, vulgáris lenni, vagy na de tudjuk jól, hogy például a női nemi szerben is ugye ott van, tehát látszik az, hogy igazából egy olyan változás történt, tehát ő lehetett volna fiúcska is, és nő is. A fiúcska is lehetett volna lány is, és kislány is, és fiúcska is. Tehát mind a kettőre meg volt a lehetőség. Hanem az, ami maga, amit ő örökölt, úgymond lelki mintákat, ez ugye a tudomány, hogy a genetikai minta. Azért mondjuk, hogy a genetika a lelki dolgok helyett, vagy az örökség helyett, hogy azt is a kezünkbe tartsuk, kontrolláljunk mindent, hogy jaj, a genetika is, a DNS, meg a X, Y, Z, meg A, B, C, meg mit tudom, ilyen kromoszomák. Ez azért van, hogy az ember kikerülje Istent. Még ez is ilyen értelemben varázslás. Mert másképp azt mondanám, hogy hát az igazság az, hogy ezt örököltem az én felmenőimtől. Mint ahogy Isten mondja, a próféta mondja, hogy igen, Isten megbünteti az atyák vétkeit az ő fiaikban, a harmad és negyedézig lenn. Tehát amikor valaki elkezdett túlságosan maszkulin lenni, akkor az úgy ugye maszkulinná alakult. Csak ugye a két nem így külön választódott, ugye. A maszkulin és a feminin, ugye. A férfi és a női. De Isten nem így akarta, hanem úgy akarta, hogy ahogy le van írva, hogy férfiúvá és nővé, mind a kettő benne van. Mind a kettő benne van. Teljes, teljes. És a tökéletes emberből nincsen kivéve a nő. A tökéletes emberben benne van a nő. Amikor, úgymond, az élőisten megtermékenyít bennünket lélek által, az ő szava által, akkor mi történik a férfiakkal? Az, hogy visszamegy beléjük a nő. Visszakerül beléjük a nő. Most persze, hogy fizikailag nem fog átváltozni, nem lesz neki. Tehát nem fog biológilag megváltozni, mert ennek a testnek már mindegy. Ennek már annyi, ennek a testnek. Viszont a férfi is visszakapja a női részét, tehát a Krisztus lelke által. Maga az ő lelke teljessé válik újból. Benne lesz a nő is, az asszony is, és a férfi is, úgymond. Egy testben, egy lélekben lesz a kettő. Ezt kéne valahogy az ember megértse, de nem lehet. Ezekkel a szavakkal én elmondom, de aki ezt lélek által nem kapja meg, azt fogja gondolni, ez hazugság, és akkor jönnek, hogy én vagyok az ördög, a Lucifer, a farkas, meg nem tudom én mi vagy. Pedig, hogyha tényleg vágyna az ember is, így ragaszkodna a Krisztushoz, hogy atyám, taníts engemet, taníts. Jönne a kijelentés, és örömködni, és örömödbe ugrálna a gyermek a játszótéren. Örömödbe, hogy júj, mekkora kijelentések. Dicsőséges kijelentések, ugye? Na, akkor felolvasom azt, amit tegnap este írtam, hogy lássuk, hogy miért történik mindez. Miért történik mindez? Hogy miért jobb az embernek a kamillás borogatás, meg a méregdrága lenkei vitamin, miért jobb neki az, mint Istennek a kegyelme? Meg fogjuk mostan látni. És ez fogja feltenni a tetőt erre a tanításra. Igen. A legfájdalmasabb és legkellemetlenebb dolog az igazságban az, hogy az ego képtelen azt megvalósítani. Tehát az igazság azért fájdalmas azok számára, akik egoisták és testi gondolkodásúak, és ragaszkodnak az ő elképzelt világokhoz, az illúzióhoz, ugye, az évához. Azok számára azért fájdalmas az igazság, mert nem tudják megvalósítani. Az a legdurvább kijelentés, egyik legdurvább kijelentés az igazság kapcsán az, amit Jézus mondta, mi szerint embernél lehetetlen. Azt mondja az ego erre, hogy ja, lehetetlen. Engemet akkor senki nem fog megdicsérni? Hát sajnáljuk, de nem. Mert embernél lehetetlen. Egónál lehetetlen. Énnél lehetetlen. Na ez a fájdalmas az igazságban, az ego számára. Az önhit, imádó emberek számára, hogy nem tudják azt megvalósítani. Én is sokszor olyan dolgokról beszélek, én beszélek lélek által, mert Isten nekem adja az igazságot. És amikor belegondolok abba, hogy te várjál, én megint olyan dolgokról beszéltem, amit lehetetlen megvalósítani. Az egóm felsír, valósággal felsír. Hát te, Attila, hát mi lesz így velünk? Hát ez olyan dolgokról beszélsz már megint, amit nem lehet megvalósítani. Amit képtelenség megvalósítani. Az én számára, az én test számára égető minden szó, amit lélek által mondhatok. Mert bár tudja ő is, az ego is tudja, hogy igaz. Azzal is tisztában van, hogy számára lehetetlen. Na ez a fájdalmas az igazságban. Mert az agyam is tudja, hogy igaz, mert úgy valahogy a szívem ott annak is sugallja, hogy hello, azért tudna, hogy ez igaz. A feltámadás igaz. Az újjászületés igaz, a mennyek országa az igaz, a pokol is igaz. Jaj, nem, inkább menjünk reinkarnációs tanfolyamra. És lótusz pozícióban majd zümmögünk, hogy hátha leszáll ránk a világosság. Tehát az ego is tisztában van, hogy igaz, amit mondta Krisztus. De mivel, hogy nem lehet megvalósítani, nem kell neki. Nem kell. Egyszerűen nem kell. Mert tudja, hogy számára lehetetlen. Ezért mit csinál az ego? Az én? A test? Az önimádó? Az egoista kigonyolja az igazságot, a nevetség tárgyává teszi azt, csűri, csavarja, megváltoztatja, bibliai nyelvezettel élve káromolja a szent lelket, Istennek a lelkét. Minden alkalommal, amikor mennyei atyám lelke által szólok, sarokba szorítom az ént, mert olyan dolgokat hallatok vele, amelyekről tudja ő is, hogy igazak, de számára elérhetetlenek. Megvalósíthatatlanok, és így teljesedik be, amit Isten lelke szól Pál apostol által. miszerint a lélek cselekedeteivel megöldököljük a test cselekedeteit, azáltal, hogy kijelentjük a lélek szavát, az egót lefegyverezzük, a testet lefegyverezzük, a testnek az önimádatát lebuktatjuk. Hallgass, te önimádó! Hallgass, mert te halálra gerjedsz. Ez az én, az ego, ugye? Tehát így öldököljük meg, úgymond, a bennünk lévő halált. Tehát a halált semlegesítjük, de hogy lélek által kijelentjük az igazságot. Az ego is hallja, azt mondja, hoppá, lebuktam. Eddig elhitettem vele, hogy ő ilyen ügyes és intelligens és erős, hogy meggyógyította magát, meg megcsinálta ezt is, meg azt is. De most már lebuktunk, le vagyunk bukva, mert az igazságnak a lelke szólt, és megmutatta, hogy nem, ez nem miattam van, ez nem az én érdemem. Sőt, számomra lehetetlen. Már rég elvolnék temetve, hogyha a lélek rám nem vigyázott volna. Én legutóbb hétvégén nyakamat kitörettem, hogy szép lazán, hogy ellenik temetve, hogyha az csupán az én erőmön, az én intelligenciámon múlt volna, akkor azok a vágások, amiket vágtam magamon, ugye, azok annak is lehettek volna, hogy kész, vége. Na mindegy. Tehát a lélek cselekedeteivel, de melyek a lélek cselekedetei? Hát a maga kijelentés, a logosz, hogy kijelentem az igazságot, akkor a testnek a cselekedete hiába valóvá válik. És akkor már a test már elveszíti a hatalmát. Nem tud ő cselekedni, mert le van buktatva. Hát folyamatosan szembesülnek el azzal, hogy ő hazugságot akar csinálni. Az igazság kijelentésével elvesszük az alkalmat a testtől, hogy ne uralkodjon a lélek felett. Az igazság hallatán tehát csak a test szomorkodik. Ez az igazság, emberek. Az igazság hallatán a test szomorkodik, de a lélek örül. Mint ahogy a test akaratának cselekvésekor, a lélek szomorkodik, és a test örül. Fordítva, ugye? Amikor a lélek akaratát cselekszem, a test szomorkodik, azt mondja, hű, erre nekem nincsen áldásom, gondolja magában. Ugye? De a lélek örül, mert tudja, hogy ez az örökké valóság. És amikor már nekem nem lesz járművem, földi, fizikai járművem, én akkor is élni fogok. Mert ki van jelentve a léleknek a szava, és az átformálja az én lelkemet. Ez itt fontos a bizonságtétel, hogy elmondjuk azt, amit ad nekünk a mindenható Isten, és megvalljuk a nyomorúságunkat. Azáltal fegyverezzük le, hogy megvallom. Mert ugye, hogy sokkal jobb, hogy elhallgatni, elsunyizgatni ugye a bűneinket. Elsunyizgatjuk, és akkor fent a felszínen szépen mosolyogni, halleluja, igen, halleluja. Persze, mesélj még, ugye, halleluja. Ezt teszi az ember, a hitvány egoista ember, Isten és Jézus nevébe. Ott a felszínen hallelujázgat, ugye, dicsőség az Úrnak, meg minden, de Isten azt mondja, hogy hagyd abba, mert büdös, ennek az illata nem jön fel hozzám, mert nincs illata, mert büdös, képmutató, elmaradt a bűnvallás. Elmaradt az őszinte megbánás. Hagyta abba, ne legyél képmutató. Tudhatjuk a Krisztus lelke által, hogy amíg az én test akarata, betegség, fájdalom és halál, az énnek minden elképzelése betegséget, fájdalmat és halált szül. A lélek kívánságának teljesítése örök élet, emberek. Ez az örömhír. Hogyha az egótra, az agyatra hallgatsz, a beprogramozott agyatra hallgatsz, neked annyi. Nem csak a testnek, a lélek is megy a sülyeztőbe. Mert eldeformálódik. Kárt szenved. Csótány lélek lesz az embernek a lelkéből. Az ilyent eltüzelik, nincs amit csinálni vele. Itt fáj teljesen. Nem életre való. Tehát tudhatjuk a Krisztus lelke által, hogy míg az én test akaratának a teljesítése betegséget szül, fájdalmat és halált, addig a lélek kívánságának a megcselekvése örök életet ad. Merítkezzünk be tehát a lélek kívánságába, hogy az élet üde illata legyünk egymás örömére, és azok számára, akiket a halál bűze folytogat, mert tele van a világ olyan emberekkel, akik fuldokolnak a halál bűzében. Ez itt mondja Pál apostol, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését, az ő bizonságtételeiket, de ők hallgatnak, na, hogy valaki megsértődjön, akkor máma azt, hogy megtalál sértődni, akkor vége mindennek. Vége a világnak, ugye? Hagyjad sértődjön, anyád megsértődik, hagyjad sértődjön. Hogyha az igazság miatt meg akar sértődni ő, sértődjön meg. Mindazonáltal ne zaklass te őt, senkit ne zaklassál. Mert nem biztos, te kaptál elhívást arra, hogy anyádat vagy apádat térítgesed folyton, hogy gyere, mert nem. Lehet, hogy más, aki nem beszél már régóta, de még mindig ott máluk kolindálsz. Mész, hogy hát meg kéne térjél. Adjad, mert Isten megtérti, hogyha akarja. De annak tegyél bizonyosságot, akinek ő mondja, Isten mondja. Tehát látjátok, hogy hogyan bukik le a sátán, a bennünk lévő, az agyunkban lévő sátán. Így. Hogy Isten szembesít. És megmutatja azt is, hogy miért kaptál parázna álmot. Jaj, biztos az ördög berepült az ablakon, itt fajta éjszakát az ablakot, az ördög berepült. És azért kaptam parázna álmot. Nem. Azért kaptam parázna álmot, mert paráználkodtam, megcsaltam a szent lelket, Istenek a lelkét. Aki olyan kegyelmes volt velem, hogy nem engedte, hogy nekem túlságosan fájjon az izomlác. Ahhoz képest, amelyet kínlódtam is, ugye nem voltam szokva, ahhoz képest szinte semmi nem volt, de mégis elmentem, és megcsaltam az atyám lelkét. Vettem szőlőcukrot, amit én Istenné avattam, hogy jaj, ez aztán majd megoldja az izomlázat. Borzalmas, valós, tehát ez okoz fizikai fáj, ez sokkal jobban fáj, hála Istennek, ez sokkal jobban fáj nekem, mint az izomláz. Izomláz az jó helyt van, aztán majd elmond. De ez a hitványság, hogy képes vagyok egy a rétnek, a mezőnek a virágait felavatni, Istenné tenni. Ja, ez Kamilla, a gyógyító istennő, meg a Menta, a gyógyító isten. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek, mert hogy igazából nem is a bűn öli meg az embert, a hitványság, hanem az, hogy ragaszkodok hozzá, megmagyarázom, de jó Isten, gyógynövényeket teremtett. Persze, mesélj ottan te valakinek, össze-vissza. Ügyeljetek, emberek, mit csináltok. Ügyeljünk, hogy mit csinálunk. Hát ilyen könnyű elbukni. Tehát látjátok, hogy amit tegnap elkövettem, ez is bűn volt, vagy életelenesség. A legkisebb bűn is életlenesség. És hogyha a legkisebb életlenesség is van bennem, én nem metek be az életre. Ugye, hogy akkor az ember itten szembesül, hogy hát, mester, hogyha ez így van, hát akkor ki üdvözülhet? Azt mondja Jézus, hogy embernél lehetetlen. Mert az ember az el fog menni a patikába, a szőlőcukorét, meg minden, Kamillát megszárítja, és ottan csinálja, hogy csűri csavarja. Emlékeztek, Kornélius nagyon szépen elmondta múltkor, hogy hogy akar csinálni ilyen gyógyteát. Mert mondták, hogy az a gyógytea, az gyógyhatással van, és ott a gyermeknek a problémáját megoldja, meg minden. És hát azt kellett hallja, hogy amikor kezdte keverni a gyógyfüveket, azt hallotta szinte hangosan, hogy méreg, és megérett. Keveri a gyermekének a mérget, és akkor próbálta tovább csinálni, csak akkor megint hallja, hogy méreg, azt a hé. De pedig azt mondták, hogy gyógynövény, és össze kell keverni, 1, 2, 3, és az meggyógyítja. És meg kellett értse, hogy ő tette méreggé. Nincsen semmi baj. Az, hogyha valaki szereti a kamillás teát, mert jó, tetszik az íze neki, vagy valami ilyesmi. Így ad. Így áll meg el literre egyszerre, hogyha jól esik. Nem azzal van a baj, hogy én szeretem például a mentát, összekever, vannak olyan kombinációk, ami nekem is úgy bejön. Különösebben nem szeretek ilyen füveket inni, de valami bejön. Menta, kakukkfű, kicsit ilyen mentolos, savankás, minden. Bejön. De én a mentában nem fogok Isten csinálni. Elég volt a hitványságból, a paráznaságból, a szexből, a hűtlenségből. Elég volt. 30, nem tudom, hány éven keresztül nem volt elég. 40 éven keresztül nem volt elég a hitványságból, a paráznaságból. Amikor egy olyan fűből, ami ma van és holnap nincs, Isten csinál. Ha ez engemet meggyógyít. Persze meggyógyít. Hogy tudna meggyógyítani? Saját magát nem tudta megtartani. Hát el van hervadva. Egy hét alatt el van hervadva. És tényleg meggyógyít. Hogyan gyógyítson meg egy száraz burján? Növény. Gondolkozz. Az, hogy Isten megadja a kegyelmet, hogy még élj, ne halljál meg. De még meddig fogunk paráználkodni? Még meddig fogunk szexelni a kamillával, az aloe verával, mindenne? És a cukorkával, az ével a... Hogyha úgy mentem volna be a boltba, hogy hát rég nem ettem ilyent, gyermekkoromban ettem ilyent, megkívántam, semmi gond, tessék egyet. Ott van, arra van, élvez az ízét. De amikor azt mondom, hogy jaj, ez majd az izomlázamat elveszi, hát én megérdemeltem, hogy reggel a karom leszakadjon. Mert súlyos bűnt követtem el, Isten káromlás. Isten nekem megadja tiszta ingyen az ő lelke által az egészséget, akkor én meg csak 2 liter is szőlőcukorból Isten csinálok. Ezek mind az ego játszmái, emberek, mind az ego játszmái, az én játszmái. És azért nem kell az egónak, az énnek, azért nem kell Isten, mert akkor nem tud ő megdicsőülni. Őt akkor senki nem fogja dicsérni. senki nem fogja dicsérni. Mert amit itt mondok én, folyamatosan, amiről beszélhetek, Isten lelke által, az mind lehetetlen, számomra minden lehetetlen. És bármi megtörténik abból, amit mondtam, amit mondhattam, akkor azzal, hogy hát engem ez senki nem dicsér, ez így nem jó. Engem ez senki nem dicsér. Ne törődj te azzal. Megdicsér Isten. Az nem jó neked? Add békességet. Te csak mondd ki, hogy Isten, ő a gyógyító, a Krisztus, az ő szava, ő abban gyógyulás van. Ha valaki gyermeki szívvel, pontosan ez történt, barátaimmal, gyermeki szívvel, feleségével együtt hallgatták azt, amit mondta, hallgatták Jézusnak az evangéliumot. Játékosan úgy, ahogy adta Isten, elmondtam, gyermeki szívvel hallgatták, és mind a ketten meggyógyultak. Ilyen dolgok történnek is. Nekünk a citrom, meg a kakukkfű, meg a nem tudom én milyen fű kell, ami ma van, és holnap a kemencébe vettetik. Attól várom a gyógyulást. Ezt úgy hívták igen, hogy varázslás, boszorkányság. És igen, úgy is mondhatjuk, hogy szentileg káromlás emberek. Káromoljuk Istent, aki ingyen, ajándékba megadja nekünk a gyógyulást. Csak valljuk meg. Mondjuk el, hogy ne, hitvány voltam. Nem mondjam azt, hogy jaj, hát az időjárás miatt fáj a térdem. Persze, persze. És az alázattal mi a helyzet? Van-e? A térd azért fáj, mert nem akar meghajolni. És továbbra is a képmutatásban marad. Az önsajnálatban marad. Azért fáj a térd. És játszmázik még mindig. A jó Isten nevében játszmázik. Nincsen benne alázat. Ez az ördögűzés, amikor az ember hallja az igazságot, és szembesül azzal, hogy mi van benne. Mi van benne. És az ördög veszíti el a hatalmát. Mert sok olyan hallgatója van, aki kiáltószanak, hogy te vannak ördögökkel, ez az igazság. Látjátok még bennem is, mik vannak? Bele sem merek gondolni, Isten kegyelmezzen nekem. Hallgatja a kiáltószót, nem tudom, hogy mennyi éven keresztül, és akkor még mindig megmagyarázza, hogy de a jó Isten a gyógynövényeket. Nem ember. Hagyd abba a hazudozást. Ha kívánsz egészséges lenni, hagyd abba a hazudozást. Isten meggyógyít. Nézzél szembe magaddal. Kérjél látást, hogy mi van benned. Meg fogod látni a fájdalmat, a betegséget, okát. És Isten meggyógyít. Ajándékba adja gyógyulást. Hagyd abba a hazudozást, mert a lelked el fog veszni. Nem hagyod abba. Addig gyógynövényezel, hogy begyógynövényezed magadat a pokolba, szó szerint. Ez nem vicc, emberek. Ez nem vicc. Ez nem vicc. S ha tetszik valamelyik fűnek az aromája, az íze, hála az élő Istennek, köszönjük szépen, adta, de nem csinálunk Isten semmiből. És akkor úgy talán Isten ugye megkegyelmezésre megadja nekünk a szent lélek általi gyógyulás örömét, a lelki gyógyulás örömét, és a lelki béke örömét, amelyet örökre megtarthatunk mellesleg. És ez a legfontosabb, hogy örökre megtarthatjuk azt. Ennyi volt, nyilván a kérés fel van téve mindenkinek, hogy mostantól, hogy akar ő meggyógyulni? Szex által, az nemiség által, az Istennek való nemet mondás által, ugye? Testi gondolkodás által, testi elképzelés által, természetgyógyászat által, vagy bármilyen emberi metodus által, vagy pedig Isten lelke által, örökre, örökre, emberek. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon. Sziasztok!